Bár már hozzászokhattunk, hogy az erdélyi néptánc együttesek is egyre sokrétűbb és összetettebb mondanivalót jelenítenek meg táncszínházi formában, a Sepsiszentgyörgyi Háromszék táncegyüttes legújabb előadásával Madács Imre az ember tragédiáján alapuló Tragédia című táncszínházzal talán új fejezetet nyit. Kedves hallgatóink, akiket a szerkesztő Kis Dénes köszönt. Madács nem történeteket akar elmesélni, mint Jókai a Sárga Rózsában, hanem jövőbe látó drámai aggodalmakat filozófiai összefüggésekben. Én köszöntöm a Kulturpresszó műsorban Köncei Árpád rendezőt, zeneszerzőt, és kérdem, hogy mi késztetett, hogy ehhez a rendkívül összetett, filozófikus, drámai költeményhez nyúljál?
Hát elsősorban köszöntöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit. Nem könnyű erre válaszolni, de el kell mondjam, hogy amikor én a Madács művén gondolkoztam, akkor egyrészt nem tudtam, hogy az idén Madács évforduló lesz, és nem Madács Imrével kezdtem, hanem valamikor rég olvastam Huxley-nak, Aldous Huxley brit írónak, költő-filozófusnak a Szép új világ című regényét, amit 31-ben írt, és ez a legismertebb műve, ez egy disztópia, ami valamikor a nagyon távoli jövőben játszódik, és egy mondatban az a lényeg ennek az utopisztikus, negatív, kicsengésű regénynek, hogy a világ valamikor a túlnépesedés miatt úgy fog kinézni, hogy az ember, a gyerek lombikba fog születni, és a vezetés előre eldönti, hogy hány jegyet szükséges az élet a világ működéséhez, úgyhogy nem a férfi-nő kapcsolatából, és nincs család a jövőben, és nem a férfi-nő kapcsolatból születnek a gyerekek. Ez a lényeg ennek a regénynek, illetve még az, ami nagyon durva, a Szép új világban, hogy az emberiség azon kívül, hogy boldog békében él, de a Szóma nevű tökéletes kábítószerrel elért, tehát az, ami idegnyugtató és kábítószer keveréke, egy ilyen látszat boldogságban él az emberiség, viszont kasztrendszerben, 5 csoportba osztva. Na most ugye a másik ilyen nagy angol író, az Orwell, aki az Állatfarmot is írta, illetve a 84-et, ami már rég elmúlt, mindegyik nagyon negatív előképet vetít elő, és tulajdonképpen ezek az írók két az életükben két dolog, két politikai meg társadalmi berendezkedésnek voltak a tanúi, és azt tapasztalták meg. Az egyik ugye a kommunizmus, mert az született hamarabb, ne felejtsük el, hogy a Szovjetunió az a hitleri Németország előtt már létezett. Tehát az egyik a kommunista rendszer, a másik meg ugye mi fasizmus szoktunk mondani, de tulajdonképpen a nácizmusra gondolnak. A kettő hasonlít, de mégsem ugyanaz. Ugye a fasiszták az olaszok voltak. És mind a két író ennek a szörnyű társadalmi politikai diktatúráknak a tapasztalata alapján írta meg ezeket a regényeit. Na most 58-ban, ugye 26 éve, 32-ben jelent meg Huxley regénye, 58-ban Huxley írta egy ilyen tanulmánykötetet, hogy Visszatérés a szép új világhoz. Ez egy esszé sorozat, és én ezt megvettem, elolvastam, és döbbenetes, amit ő leírt, ugyanis azt írja, hogy, és ő ezt 58-ban látta Huxley, hogy az az érzése, hogy jóval hamarabb be fog következni az, amit ő megjósolt. Na most felteszem a kérdést, mert Huxley már rég nincs köztünk, 1963-ban meghalt, hogy mi lenne a véleménye a jelenünkről meg a közeljövőnkről, ha ma élne? Tehát ha ő azt mondja, hogy hamarabb be fog következni az, amit ő megjósolt, akkor kezdjük most visszafele. Ugye hivatalosan demokráciákban élünk, és nincs kasztrendszer, de ugyan már. Ugyanazok a jogok illetik meg a multimilliárdos, meg a politikust, mint a szegény embert. Van ez a közmondás, hogy a tyúktól vagy lecsukják, aki meg milliárdokat sikkasztaz, meg az ügyvédek tisztára mossák. Tehát nincs egyenlőség. nem is folytatom ezt a gondolatot, mert ahogy én erről sokat tudnék beszélni, hanem egyből eszembe jutott nekem Madách Imre műve, és Madách Imre jó 100 éve Huxley előtt, 59-60-ban hasonlóan látta a jövőt. Amikor ő megírta az ember tragédiáját, ugye, az Madách idejében, azon kívül volt egy bukott forradalom, szabadságharc, amitől ő, ugye neki az életében történt olyan probléma is, hogy a felesége elhagyta, ugyanis Madách bújtatott egy honvédtisztet, emiatt őt is bebörtönözték pár évre, tehát megkeseredetten jött ki a börtönből Madách Imre, és megírta ezt a nagy művét, ezt a remek művét, amire máskülönben több színházi rendező is szokta mondani, megrendezhetetlen, mert egyrészt rengeteg jelenet, 15 jelenet, rengeteg szín, nagyon sok szereplő, és olyasmiket is leírt Madách, ami ugye a fantázia megengedi, de ezt megvalósítani nagyon nehéz. Tehát a lényeg az, hogy engem Huxley tanulmánykötete vezetett el Madách Imréhez, a Madách művéhez, és úgy gondoltam, hogy ezt a témát legalkalmasabb, hogyha a Háromszék Tánc Együttesnek javaslom. Amikor én ezt kitaláltam, akkor Deák Gyulának írtam ezt meg. Ő sajnos hamar, szóval, hogy túl fiatalon távozott közülünk, de az új igazgató Virág Endre elfogadta ezt a javaslatomat. Úgyhogy így a tavaly évad végén, június elején volt egy 3-4 napos ilyen workshop. Én máskülönben az utóbbi 15 éve úgy szoktam dolgozni, hogy mindig egy ilyen 3-4 nap előzetes, mielőtt a próba folyamat elkezdődne, akkor szoktam tartani egy ilyen kis tréninget, illetve ismertetni szoktam a témát. Ugyanis én forgatókönyv alapján dolgozom, és itt meg kell említsem rögtön, hogy Kozma András, a Nemzeti Színháznak egyik dramaturgiát kértem fel a dramaturgiára. Megkértem András, hogy nagyon-nagyon rövidítse le a szöveget. Hozzáteszem, hogy első két körben ez nem sikerült, hiszen ő, mint dramaturg meg irodalmár, minden szöveget fontosnak tartott, de én kihangsúlyoztam, hogy a Háromszék Tánc Együttesben táncművészek vannak, nem színészek, tehát a beszéd az mindig jelent egyfajta problémát. Úgyhogy végül is nagyon-nagyon lerövidült a szöveg, és én eleve eldöntöttem, hogy csak Ádám, Éva és Lucifer fog beszélni. Ezen kívül van még benne Madách szöveg, de azt a tánckar, mint a kórus a görög drámákban is énekelve mondja el. Tehát nem nevezném ezt kortárs operának, de holnap este lesz Marosvásárhelyen a tragédia előadása Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, úgyhogy a tisztelt közönség látni és hallani fogja, hogy a tánckar helyenként többszólamú kórusban énekel.
Visszatérve a politikai síkjához, az ember tragédiájának és a Huxley regénynek, 2023-ban vagyunk. Azt hittük, hogy már a történelem könyvekben hagytuk a marxizmust, nácizmust. Hogy jön elő ma a rendező gondolatvilágában, félelmében?
Hát a következő helyzet, hogy Madách Imre, amikor ő a tragédiát megálmodta, megírta, abban az időben ugye a világ az nem volt ennyire kiterjedt, mint ma, főleg egy magyar középnemes, kisnemes vagy értelmiségi író, művész szemével nézve, 1860-ban nem Japán és New York fele, nem Amerika fele tekintettek, hanem Európában. Ezen belül voltak kiemelkedő helyek, akár Berlin, Róma vagy Párizs, de a legkiemelkedőbb London volt. Tehát tudjuk, hogy a mi Széchenyink is oda ment vasútépítést tanulni, hídépítést, sőt, London után Budapesten volt a második Európában, amit Kéreg vasútnak neveztek, ami most a Kisföld alatti, tehát a metró vonalak megelőzően London után Budapesten épült amelyik a Hősök teréig megy a Vörösmarty tértől. Úgyhogy mindenki London fele tekintett. Tehát London volt az európai civilizáció, akár a társadalmi berendezkedés, akár az ipari forradalomnak köszönhetőleg a világ csúcsa 1860-as években. Na de Madách nem ott fejezte be a művét, nem Londonban, hanem tovább gondolta. Madács ugyan még nem tapasztalta meg a nácizmust, viszont a jakobinusok óta, ugye a kommunista kiáltványon keresztül, tehát ugye az akkori korban a munkásosztály szervezése mögött lévő ideológiákat már ismerte Madács. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Madács tovább írta a művét London után, és ami megdöbbentő, hogy van egy ilyen, hogy Falanster, és van egy ilyen, hogy Eskimo, illetve az ő víziójában még van egy olyan is, ami az űr, amit az én verziómban ebbe a táncjátékban, táncjátékban, eladásban nincs, nem szerepel ez a jelenet, ez a szín, de a Falanster és az Eskimo jelenet szerepel. Na most mind a kettőben Madács egy olyasmit vizionál, ami tulajdonképpen közelít a Huxley felfogáshoz. Először is a Falansterben mindenki szakosodik. Tehát ott szimbolikus személyiségek és nevek jelennek meg, ugye, a Madács tragédiájában, de mindenki csak egy dolgot csinál, de azt minél tökéletesebben. Michelangelo széklábat farag. Na most ez annyira durva, hogy az elmúlt 20-30 évben, akár itt a mi térségünkben, Kelet-Európában, ezt például még a néptánc területén is lehet érezni. Van szakosodott táncoktatók. Van, aki a gyimesibe a legnagyobb szakértő, és állandóan gyimesit tanít. Van, aki a pontozóban nagy szakértő, és állandóan a hírek mindig pontozót tanít. És ezt még sorolhatnám, de térjünk vissza akkor Madácshoz. Tehát azon kívül, hogy mindenki szakosodik, a legdurvább az, hogy egy látszat egyenlőség van, ugyanúgy, mint a kommunista időkben, látszat egyenlőség, viszont a legdurvább a jelenet végén az, amikor azt mondja a Falanster vezető, a tudós, meg a Falanster vezető, hogy nézzük meg, hogy azok a gyerekek, akik betöltötték azt a kort, hogy mi lesz belőlük. Tehát elveszik az anyától, és nem az anya, nem a szülő neveli a gyereket. Tehát ez találkozik a Huxley féle jövőképpel. A következő színben, az Eskimo színben Ádám megkérdezi Lucifert, hogy hol járunk. És azt mondja Lucifer, hogy ez valamikor termőföld volt. Ugye az is egy szimbólum, máskülönben ugye a Madács tragédia színei, azon kívül, hogy a történelmi múltat tárják fel, mint példabeszéd, és rengeteg filozófikus gondolat van, hogy egyet emeljek ki, azt mondja az Egyiptomba Ádám, hogy erősebb lett az ember, mint az Isten. Hát ez is ma sokan, ez nagyon aktuális ma, mert hiszen amikor például nem az a kérdés, hogy az orvos tudomány ne fejlődjön, természetesen fejlődjön, hiszen milyen jó lett volna, hogyha a daganatos betegségeket tudnák gyógyítani, akkor például Deák Gyulát meg tudták volna menteni. Igen, nem, de mi lesz akkor, hogyha az ember Istennek képzeli magát, és embert klónoz? Tehát, hogy oda fogunk jutni, illetve jön a mesterséges intelligencia, erről rengeteg amerikai film született, hogy a robotok átveszik az ember helyét. Én nem szeretném, hogy robot játszódjon Dress Mihály helyett szakszofonon. Nem szeretném, hogy a klasszikus vagy a népi hegedűt robot szólaltassa meg, mert az ember pont úgy, mint attól isteni teremtmény, hogy olyan egyénisége van, amit nem tud más pótolni. Tehát az emberi egyéniséget, a művészeti alkotást, azt nagyon remélem, hogy még 1000-2000 év múlva se fogják tudni a robotok pótolni. De a lényegre visszatérve az van, hogy Madács az Eskimo színba tulajdonképpen egy atomháborút vizionál, csak ő nem tudta ezt, hogy atom, hanem egyszerűen, hogy egy olyan helyre visz minket, ahol az ember állati sorsba zuhan, és képes saját magát elpusztítani, mert ugye állati szinten csak arról az szól, hogy legyen több fóka, legyen mit enni. És ez döbbenetes, tehát tulajdonképpen Madács nem úgy aktuál politizált, az Huxley és az Orwell műveiben inkább érezzük a 20. század politikai negatívumait, de Madács ezt költői képekben előre látta. Úgyhogy ettől zseniális szerintem a Madács alkotása.
az ember tragédiája prózai előadásként is rendkívül rágós, nehezen emészthető darab, ahogy mondtad, megrendezhetetlen. Ha a szöveg helyébe néptánc kerül és zene, akkor mi közönség, akik elfelejtették, hogy miről szól pontosan az ember tragédiája, mi az üzenete, mivel, hogyan utazunk, tehát milyen eszközök maradtak?
El kell azt mondjam, hogy én 2001-ben társalkotója voltam a Tamás Járon Színházban a Madách ember tragédiájának. Árkosi Árpád rendezte, a díszlettervező Merétei Tamás, a jelmeztervező Bozóki Mara volt, Ádám Mátrai László, Éva Pál Ferenci Gyöngyi, Lucifer pedig Páci Tibor volt, és az úr Nemes Levente. És ez 2001. október 19-én volt a bemutató. Ezen kívül én megnéztem legalább 5 vagy 6 előadást, ezeket élőben láttam. A legnagyobb hatás rám Silvio Purcaretti tragédia adaptációja, az tetszett nekem a legjobban. Silvio egy fantasztikus alkotó, ő ezt a Temesvári Magyar Színháznak rendezte, de itt láttam Budapesten, de láttam más feldolgozásokat is a Nemzeti Színházban is, meg volt egy előadás, amit pont a Marosvásárhelyi Tompa Miklós társulatnál láttam. Ánkább Rádu, ha jól emlékszem, ő rendezte azt a tragédiát, de a lényeg az, hogy igen, jó ez a kérdés, hogy ha kevés a szöveg, akkor a tánc hogy tudja ezt pótolni. Először is én ezt tulajdonképpen a szerkezetét én találtam ki, és nem a dramaturg, tehát tulajdonképpen elfogadta ezt, hogy én 9, a 15 színből 9 színt, 9 jelenet tehát szerkesztettem, alkottam. Ez egy szimbolikus szám, ugyanis az elején, ugye a paradicsomi állapotban az első 3 szintén egybevettem, ahol Ádám és Éva egy szerelmi táncot lett, tehát szimbolikusan táncban szeretkeznek, és itt nem kellenek akkor szavak, mert értelmezhető a mozdulatban is, hogy a szerelem az hogy néz ki. És a 9. hónapban, vagyis a 9. jelenetben Éva ott szólal meg először, amikor Ádám kétségbeesésébe le akar ugrani egy magas szirtről, hogy véget vessen a szenvedéseinek, és akkor azt mondja Éva, hogy hát anyának érzi magát. Úgyhogy ez így alakul ki. És a többi jelenet, az pedig a közben lévő hét, az ugye 3 meg 3, és középen nálam a Párizs van, és a Párizst azért tettem középre, így mert folyamatosan emelkedik, mint hogyha Egyiptom, Róma, Konstantinápoly, Párizs, London, Falanszter és Eszkimó, és hogy a Párizsban miről van szó? Hát az eredeti Madách műben ott Ádám, mint Danton, ő mondja azt, hogy testvériség, egyenlőség, szabadság. Viszont én ezt Lucifer szájába adtam, ezeket a magasztos eszméket, és kérdőjellel, mert amióta ezt hirdetik, ugye a nagy francia forradalom óta, hát kérdezem én, hogy van valóságban a világon egyenlőség, testvériség, és főleg van szabadság? Tehát tulajdonképpen ezeket a magasztos eszméket, amit a politika is állandóan zászlajára tűz, de folyamatosan az elmúlt 200 évben megcsúfoljuk. Még akkor is megcsúfoljuk, amikor már úgymond, ahogy mondott, hogy azt hittük, hogy a kommunizmus, marxizmus, fasizmus, nárcizmus már a történelmi sülyeztőbe került, de sajnos az elmúlt pár év az bebizonyította, kezdve akár a Covid-dal, mert van, aki azt mondja, hogy ez ugye egy kreált dolog. Én nem akarok állást foglalni egyik oldalon se. Én nem tudom, de egy biztos, hogy ilyen szintű szabályozás, hogy a világon mindenütt ugyanaz legyen, ez tényleg olyan, mint egy emberkísérlet. Ugyanakkor itt van most egy éve a közelünkbe zajló kegyetlen pusztító háború. Tehát igazából véve én az az érzésem, hogy nem jó irányba megy az emberiség, és sajnos nem lehet mindent a politikusokra fogni, mert ugye állítólag demokráciában mi emberek választjuk a politikusokat. Ebben nem akarok most részletesen belemenni, hogy akár Erdélyben, akár Magyarországon, akár közép- és Kelet-Európában az elmúlt 100 évben rengetegszer rosszul választottunk. Úgyhogy a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy aktuálisak ezek a témák, és akkor, hogy feleljek is arra, hogy ez tárgyal, hogy oldódik meg. Én a jelenethez kiválasztottam fontos mondani valót, például az Egyiptomban az van, hogy milliók egymiatt. Ezt elhangzik, énekelve elmondják a táncosok. Tehát milliók, ők a rabszolgák, egymiatt ő a fáraó. Mivel lehet ezt ábrázolni? Balkáni körtáncokkal. Gimesben is van körtánc, az olténiai, munténiai románság körtáncokat táncol, de a Balkánon, tehát rengeteg balkáni körtáncot, makedón, szerb, krák, görög, török, rengeteg anyagot összeszedtem, van egy ismerősöm, aki erre szakosodott, rengeteg filmanyagot adott ide, és ugye az asszisztensem Cseke Ágnes volt, akivel elkezdtük ezt megtanulni, de a koreográfiában, ez nem azt jelenti, hogy egy az egybe autentikus eredeti balkáni néptáncok vannak, de abból indultunk ki. És a balkáni körtáncok, lántáncokban mindenki összefogózik, nincsenek egyéniségek. Máskülönben a másik asszisztens az pedig pont Melles Endre volt, aki a Lucifer. És ha már itt tartunk, és említettem a dramaturg nevét, Kozma András nevét, akkor el kell mondjam azt is, hogy a nagyon fontos volt ugye a díszlet és jelmez tervező Balázs Gyöngyi, akivel már dolgoztam Udvarhelyen kétszer is, illetve volt egy művészeti munkatársam, egy koreográfusként is dolgozott, ifjú Zsurászki Zoltán, aki a Magyar Állami Népi Együttesnek a tánckari asszisztense, és azért választottam ő a Zsurászki Zoltán nagy nevű koreográfusnak a fia, ő az ifjú Zsurászki Zoltán, és azért választottam az ifjú Zoltán, mert ő is foglalkozik hát ilyen kortárs táncirányzattal is, és úgy gondoltam, hogy minden nem lehet kifejezni néptánccal. Tehát például a falanszter az igazán mondhatjuk, hogy inkább kortárs tánc. Na, és visszatérve akkor erre, a következő jelenetben, a Rómában, ott mi van? Hát ott a topzódó erotika, a szexualitás, ugyanakkor a gladiátor harc, és ugyanakkor ott is van, hogy jön a halál, a dökhalál. És ezeket mind ki lehet fejezni táncba, illetve ott is vannak szövegek énekelve. Akkor ott van a Konstantinápoly, ott a hitről van szó, hogy van-e hitünk, ott egy I betűért a két, az eretnekek és a barátok kórusa szintén a tánckar énekelve polemizál, és egy kicsit humoros lesz ebből, amit én elképzeltem, mert ugye ahogy ők ezt eléneklik meg eltáncolják, nem tudjuk komolyan venni, hogy egy I betű miatt képesek vagyunk a társunkat mágiára küldeni, de ott van az, hogy az elérhetetlen szerelem. Ezt szintén el lehet táncolni, mert ugye Éva ebben az esetben, mint Izóra, igen, mert Helénő a Lukács Réka, vagyis aki a komornája, tehát, hogy ő zárdába vonul. És akkor tulajdonképpen egy ilyen hosszú kendővel táncolják a forgatost, Ádám nem ér Évához. És a Párizsban az az érdekes dolog, hogy a 60-as, 70-es években, a 60-as években, 50-es évek végén, például Magyarországon a kommunista rendszer nem szerette a madás tragédiát a falanszter miatt. Én viszont ezt a kommunista hatást, én ezt a Párizsba teszem át, egyrészt belekeverek a zenébe, mert ugye ennek komponált zenéje is van, nagy részt, tulajdonképpen igazán népzene csak a Londonban van, és a komponált zenébe a kommunista időknek van egy úttörő indulója beleszőve, viszont a sárközi táncok közé van ezt téve. Miért választottam ezt? A 60-as, 70-es évekből minden május 1-én ezekkel a táncokkal vonultak fel Magyarországon a néptánc együttesek. Úgyhogy van nekem ilyen, ha nem is itt éltem, de ilyen tudásom meg emlékem van erről. Na, és akkor a London miről szól? Az én verziómban máskülönben Ádám borzasztóan lelkesedik minden szín előtt, a Londonban is borzasztóan szín, hogy végre ez az a szabad verseny. Na, hát a szabad verseny abból áll, hogy másfél perc alatt megy le egy táncrend, mert minden olyan iszonyatosan gyors, például képzeljenek el a kedves hallgatók meg nézők egy gimesi táncrendet másfél perc alatt. Van benne rengeteg tánc, van benne sebes magyaros verbunk, helyszák, mindenféle. Akkor ugyanilyen két perc alatt lemegy csávási magyar cigán együtt, pontozó csávás minden. Kemény telki, iszonyatosan gyorsan, szatmári iszonyatosan gyorsan, és mindenből az van, hogy mindenki jobb akar lenni, mint a másik, de ez a verseny, ez sehova nem vezet. Úgyhogy igazából véve úgy gondolom, hogy táncra sok mindent ki lehet fejezni, de mivel ilyen súlyos és filozófikus a téma, ezért ez nem egy klasszikus néptánc előadás, hanem keveredik benne a zene, a kórus, a látvány, a díszlet elem. Másképpen van egy nagy libikóka, a díszlet az egy ilyen nagy libikóka, ami mozog, a jó és a rossz, és ezt egy adott pillanatban meghökkentő módon addig, ameddig a 8 rabszolga nehezen felemeli, egyszer csak a darab közepén Lucifer egyedül teszi-veszi a színpadon. Hát hiszen neki emberfeletti ereje van. Na és itt meg kell említsem azt is még, hogy László Barna fiatal operatőr rendező, aki az Isteni Kész című csángálóról készített a híres Mezei Ferenc híres Csávási Brácsásról készítette ezt a dokumentumfilmet. Ő az operatőr, ugyanis az előadás eleje és vége mozival kezdődik az én verziómban, és egy dolgot csak el kell ráülniak, még akkor is, ha meglepetésnek szántam, hogy az általam látott összes tragédiában az Úristen mindig egy közismert idős színész. Tehát olyan idős, aki vagy 80 éves, vagy közel a 80-hoz, és ha nem is látjuk, a hangját felismerjük 5 másodpercen belül. Az én verziómban pedig az angyalkák a mennyben és a filmen kisgyerekek. Úgyhogy az úr is egy kisgyerek, aki építőkockákból épül, és azt mondja, hogy be van fejezve a nagy mű. És a végén az Úristen, mint gyerek mondja a nagy tanácsot az emberiségnek, hogy ember, mondottam, küzdj és bízva bízzál. Úgyhogy a mozival kezdődik, mozival ér véget ez a darab.
Kezd hátborzongató lenni, így ahogy elmeséled, és gondolom, hogy a tánc ereje, lendülete az olykor erősebb hatással tud lenni, mint a prózai szöveg, hogy az ölelés is erősebb, mint a szavunk rá.
Hát én abba bízom, Dénes, én abba bízom, hogy a nézőkre a tánc és a zene érzelmileg tud jobban hatni, és van még itt egy olyan dolog, ami sajnos problémát jelent a mai korban. Én nem akarom a mai fiatal generációt ostorozni, de sajnos egyre kevesebbet olvasnak. Itt Magyarországon már volt ilyen, ami is nagyon szomorú, hogy a Gárdonyi Gézának az Egri csillagokat ilyen, mit tudom én, 20-30 oldalra lerövidítve, tömörítve kiadták, mert a mai generáció türelmetlen több száz oldalt végigolvasni, de oda akarok kiukadni, hogy a madács szöveg, az eredeti szöveg, az nem csak hogy filozófikus és nehéz, és meg kell érteni, hanem vannak benne olyan szavak és kifejezések, amiket ma nem használunk. Ez egy kicsit olyan, mint ahogy mondják, hogy az eredeti Shakespeare, az óangol nyelven írt és játszott Shakespeare, azt a mai angol sem mindig érti meg, de hát mi ugye magyar fordításban játszódjuk Shakespeare-t, és főleg, ha nem Arany János fordításban, hanem egy újabb, mondjuk Jánosházi György vagy más, akkor úgymond modernizált szövegeket kapunk. Na most természetesen a nagyon lerövidített szövegekben, és az ilyen kinyilatkoztatásokban nincs ilyen gond, hogy azt ne értse egy mai fiatal, de az biztos, hogy annak ellenére, hogy ez középiskolai tananyag, nem mindenki olvassa el a tragédiát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy legalábbis most voltak nemrég Csíkszeredában. És kaptam olyan visszajelzéseket, akár a magyar főkonzulátus munkatársaim, ott volt a főkonzul is, akár más, Szalai Zoltán, aki volt osztálytársam, a zeneszerző, ő is látta, és azt mondták, azon kívül, hogy gratuláltak, és hogy tetszett nekik minden, hogy érthető az üzenetem. Tehát nagyon remélem, hogy a vásárhelyi közönség is érteni fogja.
Bejárhatatlan időutazás és térváltások, kontinensváltások vannak a Madách szövegben. Rendezőként, zeneileg, táncban, zene, szerzőként, koreográfusként is. Ezt majd hogy oldja meg a Táncszínház?
Hát a helyzet az, hogy a Balázs Gyöngyinek volt egy olyan elképzelése, ami nagyon praktikusnak bizonyult, hogy van egy alapjelmez. Tehát az alapjelmez, azt úgy kell elképzelni, hogy ahogy a rabszolgák elkezdenek, mondjuk így, hogy alulöltözöttek. Na most ez is például a néptánc színpadokon egy szokatlanabb dolog. Ugye, ha megnézzük az elmúlt 50 évnek a tánc előadásait, akkor ugye megszoktuk, hogy a táncos férfiakon, fiúkon a csizma, a székelnyő, a pricsas nadrág, íng, mellény, sőt, bujka, zakó, tehát több rétegi ruha, és a lányokon rengeteg alsó szoktya, tehát nagyon fel van a költöztetve. Most ennek alapján, amikor pont azt fogjuk látni, hogy te alul öltözöttek, tehát nem igazán, nem mondhatom, hogy mesztelen felsőtesztek, de az is van máskönben a darabban, olyan is lesz, de a lényeg az, hogy alulöltözettek, és a jelenetváltásokkor és a különböző történelmi korokat a jelmez folyamatos rávevésével, tehát az alapjelmez felöltöztetésével érjük el. A Londonban van egy fantasztikus jó ötlet, ami összefügg az én elképzelésem, mert nyilvánvaló, hogy akkor jó egy darab, hogyha a dramaturg, a koreográfia, a zene, meg a díszlet jelmez egy irányba megy. Tehát Balázs Gyöngyi azt találta ki, hogy farmer anyagból, de most ezt úgy képzeld el, és úgy képzeljék el a hallgatók, hogy nem teljes farmer nadrág van rajtuk, vagy farmerink, hanem a turkálókból összeszedett farmer anyagokból ilyen patchwork-szerű foltok vannak a táncosokon. Miért jó a farmer? Azért, mert a mai kor, tehát nekünk is a londonai jelenünk, úgy érzem, ez a mai rohanó világ, viszont ez egy szimbólum, hát én is használok farmer nadrágot, meg a fiatalot is használok, meg ez egy ilyen univerzális kosztüm. Tehát magyarul a jelmez is viszi a kort, ugye, és akkor ugye a falaszterben pedig mindenki egy kicsit, mintha egy zárt osztályon kényszerzubbonyba kerülne, viszont ami nagyon fontos, ez a libikóka, ami azért egy 200 kilós, 180-200 kiló közötti nagy szerkezet, ami mozgatható, és különbözőképpen tagolja a teret. És ha le van fektetve, akkor amfiteátrum. Hogyha boltíves, akkor templom. Tehát különbözőképpen tudjuk ezt használni. Tehát ezeket a szimbólumokat, a díszlet, a jelmez, illetve a zene is úgy szolgálja, hogy igazából véve az elején csak ritmus van, és aztán folyamatosan épül fel a dallam, a harmónia, míg a legdurvább zene az a falanszterben van, illetve az Eskimo pedig egy lebutított, tehát a meglepő az, hogy a mi darabunkban az Eskimók azok ilyen bütű székelyek. de a legrosszabb értelembe vett bütűszékelyek, úgyhogy a többet erről nem árulok el, mert nézzél meg a néző, de persze nem kell ettől megsértődni, mert ha nekünk saját magunk felé nincs önkritikánk, akkor vége a világnak.